Évről évre egyre többen küszködnek különféle lelki és pszichés problémákkal, és egyre több nyilvántartott pszichiátriai beteggel is találkozunk, de azt mindannyian tudjuk, hogy mint mindenféle ellátás Magyarországon, hát a pszichiátriai betegek és a lelki problémákkal küszködő emberek ellátása is rengeteg problémába ütközik. Éppen ezért fontos, hogy létezzenek olyan szervezetek, olyan civil szervezetek, társadalmi szervezetek, amelyek tudnak ebben segíteni, és ellátnak olyan állami feladatokat, amelyekre más most ebben a pillanatban nem képes. Többek között ilyen a Sotéria Alapítvány is, és ezen belül pedig a Matéria Klubház, illetve a 13. kerületi közösségi ellátás integrált szolgáltatása. Hogy pontosan mivel foglalkozik a Sotéria Alapítvány, és ezen belül pedig a Matéria Klubház, erről fog most beszélgetni Szabó Verával, aki a Matéria Klubház vezetője, Stella Ágostonnal, aki közösségi ellátó pszichológus, és Tréfás Gáborral, aki terápiás munkatárs és mentálhigiénés szakember, szociális munkás. Szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy itt.
Szia!
És akkor először, Vera, téged kérdeznélek, hogy egy picit beszélj az alapítványról, és aztán azon belül magáról a klubházról, illetve hát a Matéria Klubházról, mert hogy az alapítványnak két klubháza is.
Igen, hát a Sotéria Alapítvány Magyarországon 1995-ben jött létre Csomiva pszichiáter vezetésével és Feldmár Andrásnak a közreműködésével. Egyébként egy amerikai mintára hozták létre ezt az alapítványt, és ugye az elsődleges célja az volt, hogy hát azok a krónikus pszichiátriai betegek, akik éppen rosszabb állapotban vannak, egy krízis állapotban, azoknak szerettek volna egy olyan házat létrehozni, ahol ezeket a krízis időszakokat át tudják vészelni. Ez a ház, ez végül 2012-ben tudott megnyílni, sajnos azonban finanszírozás hiányában 2014-ben ezt a házat be kellett zárni. Azóta ugye a Sotéria Alapítvány a szociális ellátás részét két klubházban működteti, illetve mind a két klubházban közösségi és nappali ellátást nyújtunk krónikus pszichiátriai betegek részére, illetve megmaradt még a korábbi menedékháznak egy önkéntes csapata, akik kijárnak pszichiátriai betegekhez. Ők tehát csak önkéntes alapon működnek.
És mivel foglalkozik maga a klubház? Kik azok, akik
Igen.
hozzátok fordulni tudnak?
Tehát a mi klubházunk az 2006 óta működik, elsősorban krónikus pszichiátriai betegek a mi ellátottjaink. Nagyon vegyes, hogy milyen kórképekkel küzdenek, és talán nem is ez a lényeges, mert hogy skizofréniával küzdő betegek, illetve depresszió, bipoláris problémák azok, amik legjellemzőbbek közöttük. Sokkal inkább az érdekes szerintem ilyen szempontból, hogy az életminőségre milyen befolyással van ez a betegség, mert hogy azt így lehet tudni, hogy ezek a krónikus betegségek nagyon sok más hátránnyal is együtt szoktak járni, tehát ilyenek a szociális helyzet, ugye nagyon sokan kiesnek a munkaerőpiacról, vagy csak részmunkaidőben képesek dolgozni, megváltozott munkaképességük válnak, ami ugye egy nem túl magas ellátást jelent, illetve nagyon gyakori az, hogy hát a családi társadalmi kapcsolataik eléggé beszűkülnek. Tehát is számos olyan hátrány jár ezzel a betegséggel együtt, aminek a kompenzálásában próbálunk segítséget nyújtani. Az a célunk, hogy hát minél teljesebb életet tudjanak élni ezzel a betegséggel együtt, kinek több, kinek kevesebb támogatásra van ebben szüksége, és talán itt válik el egymástól egy picit a közösségi ellátásunk és a nappali ellátásunk olyan szempontból, hogy a közösségi ellátásban inkább olyan klienseink vannak, akik intenzívebb támogatásra van szükségük, őhozzájuk általában ki is járunk akár a lakásukra, hogyha azt mondjuk nem tudják elhagyni, vagy pedig rosszabb állapotban vannak. Ez egy intenzív munka. Egyébként nem egy folyamatos intenzív munkát kell elképzelni, hanem az is az állapottól függ, hogy aktuálisan milyen szükségleteik vannak. Míg a klubházban a cél az ugyanez, tehát az, hogy a rehabilitációjukat biztosítsuk, itt viszont csoportos formában történnek ezek. Tehát különböző terápiás jellegű készségfejlesztő és szabadidős programokat biztosítunk.
Az ilyen típusú megbetegedések, ezek még mindig jelentősen stigmatizálnak Magyarországon. Tehát még
Igen.
pszichológushoz járni, főleg most már egy bizonyos rétegnél az teljesen normális dolognak számít az iskolai pszichológushoz fordulni, de azért a pszichiátriai betegséggel együtt élni még akkor is, hogyha úgy különben rendes ellátásban részesülsz, tudsz munkát végezni, ez akkor is stigmatizál. Ez nálatok mennyire érzékelhető, hogy nehezebben fordulnak hozzátok, vagy hogy azért kerülnek ki a társadalom perifériájára ezek a kliensek, mert hogy egész egyszerűen például egy munkahelyen, hogyha ez kiderül, akkor nem tudom, talán Ágoston, te mint pszichológus ezt átlátod jobban.
Az én tapasztalataim szerint ez azért vegyes megítélés alá kerül. Ugye itt nálunk azért van egy összeszokottság, meg van egy olyan megtartó biztonságos környezet, ahol ez a stigma tud oldódni, de ugyanakkor ennek van egy másik arca is, hiszen hogyha itt abból indulunk ki, hogy nálunk viselt diagnózissal lehet ellátásba kerülni, mindegy, hogy közösségben, mindegy, hogy a nappali klubházas foglalkozásokon szeretne valaki részt venni. Én azt gondolom, hogy ez a stigma, ez lehet jól használható, mert hiszen mindenképpen ez óhatatlanul is szükséges ahhoz, hogy valaki az adekvát ellátást meg tudja kapni. Tehát ameddig ez valamennyire korlátoz, és valamennyire perifériára szorít, ahogy te is említetted, mégis ez kell ahhoz, hogy a megfelelő ajtókat a megfelelő ellátáshoz ki tudja nyitni, ugye, hiszen nem mindegy, hogy az ember mennyire, milyen diagnózist visel, és mennyire súlyos az állapota. Én arra gondolok elsősorban, hogy mindennek ellenére, és illetve mind amellett, hogy ez egy szociális ellátás, a szociális szféra alá tartozik a mi működésünk, ez elkerülhetetlen, hogy valahogy vegyüljön az egészségügyi ellátással. És én azt gondolom, hogy ezek a stigmatizáló, diagnózis félő, vagy e köré épülő, esetlegesen előforduló szorongások, vagy kirekesztettség, megvalósuló kirekesztettség, én azt gondolom, hogy úgy enyhíthető a legjobban, és az én tapasztalatom is ez, hogy ha valamennyire sikerül jól navigálni a szociális szféra és az egészségügyi ellátás között. Szerintem ebben nekünk itt nagy munkánk az, illetve talán érdemeink is születnek arra vonatkozóan, amikor egy kliensünk megjelenik, vagy egy diagnózis megképződik, és ő megjelenik a rendszerben, akkor ezeket a szorongásokat enyhíteni tudjuk, és így talán akkor a társadalmi periféria is, és kicsit el, perifériára szorulás is kicsit enyhít.
De gyakorlatilag azt is jelenti, hogy segítetek elfogadni azt, hogy ő ilyen betegséggel küzdik, megtanítjátok ezzel együtt élni, vagy valamilyen közös utat találtok arra, hogy neki személy szerint mi a legjobb megoldás, mi a legjobb út.
Így van, én erre gondolok elsősorban is. Ez nekünk nagy feladatunk, ugyanakkor szerencsére viszonylag könnyebb dolgunk is van, hiszen ahogy abból indultam ki, hogy ez egy összetartó közösség. Tehát ez nem úgy kell elképzelni, hogy ha én betegséggel küzdök, ha én beteg vagyok, ez az én definícióm, bekerülök több hasonló nehézséggel küzdő ember közé, de mégis akár a zavar szintjén, akár a diagnózis szintjén ki tudnak alakulni kisebb-nagyobb sorsközösségek, és gyakorlatilag a mi támogatási szükségletünk az egy ilyen, néha egy ilyen jól értett felügyeletbe be tud változni, hiszen a klienseink tudják egymást támogatni, hogy sokszor ránk nincs is szükség.
Ugye azt szokták mondani, hogy ezek a betegségek, de nem is csak ezek a betegségek, általában azért a betegség, hogyha az embernek van családja, kapcsolata, akkor az az egész család betegsége a kapcsolatban ugyanúgy megjelenik, akár alkalmazkodás szintjén, akár úgy, hogy egyáltalán az ember nem tudja, hogy ilyenkor mi a helyes megoldás, a helyes viselkedés. Mennyire foglalkoztok a családtagokkal, vagy akár egy munkahelyi közösséggel ilyenkor, vagy csak magával, a klienssel foglalkoztok?
Általában ugye az a jó, hogyha be tudjuk vonni a családot is, ugyanakkor nálunk azért az a tapasztalat, hogy nagyon-nagyon kevés olyan kliensünk van, aki mellett család van, tehát főleg egyedülállók a klienseinknek a nagy része. Amikor csak lehet, akkor természetesen igyekszünk bevonni az ő természetes támaszait, ami egyébként nem feltétlenül csak családtag lehet, hanem akár egy hozzá közel álló barát is. Abban van szerintem nagyon fontos szerepünk nekünk, hogy hát, és akkor itt egy kicsit még akár a stigmára is visszamennék, hogy hát azokat a készségeiket fejlesztük, amikkel ők el tudnak állni. Tehát, hogy például nagyon fontos az, hogy hát egy munkahelyen, akár egy állásinterjún, vagy a munkahelyen már, amikor dolgozok, akkor hogyan beszélek-e egyáltalán a betegségemről, hogy hogyan lehet ezt jól megfogalmazni, hogyha én szeretnék erről beszélni, úgyhogy az ne legyen ilyen stigmatizáló, mert megváltozott munkaképességűeket, ahova fölvesznek. Tehát, hogyha valaki úgy jelentkezik állásra, hogy megváltozott munkaképességű, akkor nagyon gyakran tapasztaljuk azt, hogy, hát, hogy a munkáltatók tudni szeretnék azt a konkrét betegséget. Tehát, hogy nem, ugye ez a foglalkozás egészségügyi orvosra tartozik alapvetően, de már az állásinterjú nagyon gyakran elhangzik az a kérdés, hogy de mi a konkrét betegség. Tehát, hogy ilyenkor, hogyha valaki bemondja azt, hogy skizofrénia, akkor bizony nagyon hamar véget is érhet az az állásinterjú. De hogy lehet ezt másképpen megfogalmazni, és azt gondolom, hogy ráadásul egy ilyen szenzitív adatot a saját egészségi állapotunkról nem is elvárható, hogy elmondjunk. Mégis gyakran tapasztaljuk. Tehát a készségfejlesztésnek az, annak kommunikációban nagyon-nagyon fontos szerepe van, hogy akár a baráti társaságommal, akár a családommal hogyan beszélek erről, hogyan kérek tőlük segítséget, hogy ez a segítség ne legyen túl sok se, túl kevés se, ugyanakkor funkcionálni tudjon ezekben a közösségekben. Tehát a készségfejlesztés az, ami szerintem egy nagyon-nagyon hangsúlyos dolog, amellett, hogy igen, valóban az is kell ehhez, hogy elfogadja valaki azt, hogy ez egy betegség, és ezzel a betegséggel egyébként nagyon jól együtt lehet élni.
Meg ugye, hogyha az elfogadásról beszélünk, akkor az már eleve egy lépés, hogy hozzátok meg, és ezzel elfogad egyfajta segítséget?
Szerintem mindenképpen, igen. Tehát, hogy ugyanakkor egyébként nem zárkózunk el az elől se, hogyha valakinek ugye annyira még nincsen betegségbelátása, ugye azért ez is főleg, aki éppen nincsen kezelt állapotban, vagy egy rosszabb állapotban van, akkor azért ez fel szokott merülni. Tehát, hogy átmenetileg ugye ez is egy teljesen elfogadható hozzáállás, hiszen nem könnyű azt belátni, hogy, hát, hogy valakinek egy ilyen komoly betegsége van. Együtt élni ezzel akkor is lehet, azt gondolom, hogyha problémák mentén közelítjük meg. Tehát, hogy nem azt mondjuk, és talán nálunk ez egy lényeges dolog, hogy én sokszor egyébként nem is tudom rögtön azt, hogy, hát, hogy valakinek mi a konkrét diagnózisa, nem inkább afelől közelítjük meg, hogy hát, és ezt a kérdést is tesszük föl, hogy milyen problémákban jelentkezik ez neki, tehát hogy a kapcsolatok terén, munkában, vagy milyen terület az, amit érintenek az ő problémái. És akkor így egy kicsit már rögtön el is vettük a fókuszt arról, hogy hát te egy skizofrén beteg vagy, hanem inkább erre fókuszálunk.
Tehát valójában nem betegséget, hanem problémát oldotok meg közösen, hogyha jól értem.
Igen.
Azt látom, hogy rengetegféle programotok van, és rengetegféle eszközzel dolgoztok. Ugye, ahogy te is mondtad, sokan vannak egyedül a klienseitek közül, ha valaki elveszti például a munkáját, vagy nehezen túl, akkor az hát pillanatokon bele tud csúszni abba, hogy elkezdenek anyagi problémái lenni, szociális problémákkal fog szembesülni. És hát látom, hogy nálatok akár a tisztálkodásra van lehetősége, akár egész napot tud lenni. Valójában ugye főleg a téli időszakban ez nagyon fontos, hogy fűtött helyen legyenek, hétköznap egész napot tudnak lenni, de hogy valami elképesztő palettája van azoknak a programoknak, amiket ti tartotok. Én itt nézem a órarendeteket, ahol dráma, foglalkozás, gyertyafényes jóga, akkor játékidő, zenecsoport, kreatív írás, tudástár, önegyüttérzés csoport, tehát hogy most nem akarom felsorolni az összeset, de hogy gyakorlatilag itt egy ilyen hatalmas zsákból tudnak meríteni azok, akik hozzátok mennek. Gábor, mesélsz egy kicsit erről?
Igen, hát az egy nagyon hasznos dolog, hogy minél szélesebb a paletta, mert vannak olyan klubtagok, akik kifejezetten egy-egy programra jönnek be, őt csak a kreatív írás érdekli, semmilyen másért nem jön be. Valaki úgy használja a klubházat, mint egy ilyen napközit, és igyekszik mindenben részt venni, valamit jobban szeret, valamit kevésbé. Igyekszünk, és hát ez egy mozgó dolog, tehát hogy változó, mert nem minden dolog jön be, nem minden lesz annyira sikeres, de igyekszünk az igényekhez mérten hát megtölteni a foglalkozásokat, de az a nagyon szerencsés helyzet van, hogy nagyon őszinték. Tehát ha valami nem tetszik nekik, azt akár egyből is megmondják, hogy ez ilyen volt, olyan volt, úgyhogy nem kell nagyon festeni magunkat, hogy úgy mondjam.
Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ha ti kitaláltok valami foglalkozást, hogy ez most hűde nagyon szuper lesz, és akkor kétszer-háromszor azt mondják, hogy nem jó, akkor azt így kidobjátok, és kerestek helyette mást. Tehát, hogy ez egy ilyen együttműködés
Hát,
valójában?
sőt, igazából amikor van egy ötletünk, akkor azt velük is megbeszéljük. Tehát, hogy ők is hozhatnak ötleteket azzal kapcsolatban, milyen foglalkozást. Tehát, hogy egy kínálatot mondunk, amit mi mondjuk kitaláltunk, jónak találjuk, de hogy van egy klubházgyűlésünk, ahol ezeket meg szoktuk vitatni, és akkor ők mondják meg azt, hogy mi az, amit szeretnének. Tehát, hogy ebben is aktívan részt vesznek a mi programjainknak a kitalálásában.
Hány emberrel dolgoztok most együtt?
Közösségi ellátásban, tehát ahol egyéniben foglalkozunk, ott egy átlagos 40-es létszámmal vagyunk egy év során. A klubházunk az pedig úgy néz ki, hogy ott ugye maximálisan 50 klubtagunk lehet, de ez nem azt jelenti természetesen, hogy minden nap mindenki jelen van, hanem egy ilyen teljesen változó módon egy olyan 20 körüli létszámunk szokott lenni napi szinten. Itt egy kicsit azt kiemelném talán, hogy az utóbbi években mi nagyon tudatosan fordultunk abba az irányba, hogy terápiás és kicsit direktebb módon rehabilitációs jellegű foglalkozásaink legyenek. Alapvetően a nappali ellátásban úgymond elegendő lenne szabadidős programokat is nyújtani. Mi azt vettük észre az utóbbi években, hogy hát nagyon nagy igény van arra, hogy hát hogy beszélhessenek a problémáikról. Ezért lett a művészetterápiás foglalkozás, a jóga, tehát csupa olyan dolog, ami valóban kézzelfoghatóan hozzátesz az ő életükhöz.
Én ezt annyival egészíteném ki, hogy abban is szerencsések vagyunk, hogy ez valahogy fejfej mellett tud haladni. Tehát amilyen igény bennünk megszületett arra, hogy kicsit többet, kicsit szakmaibbat nyújtsunk, abban óriási szerencsénk van, hogy nagyon sok képzett kollega segít, meg önkéntes segít minket, és ilyen szempontból amilyen módszer specifikus képesítésünk, vagy amilyen egyéb tudásunk van, azt a gyakorlatban is meg tudjuk valósítani, és általában ezek nagyon jól szoktak sikerülni, és ezeket nagyon szokták szeretni. És itt nem csak a rehabilitáció égisze alatt fontos ezeket szerintem bemutatni, hanem inkább a visszaesés prevenció, vagy amit a Vera is említett, hogy a elapszus prevenció az nem csak egy átdolgozandó téma, hanem egy effektív, megtartó erejű csoportokkal, amiket folyamatosan akár a kliensek igényeire szabottan tudunk változtatni. Szerintem jó eredményeket tudunk ebben elérni.
Itt kialakulnak közösségek egyébként?
Én abszolút azt veszem észre, hogy igen. Igen, akár ahogy a Gábor is említette, akár vannak csoportokra járók, ugye, és akkor egymás között ők tudják a közösséget építeni, vannak általánosan jelenlévő klubtagok, akik annyira nem azt, hogy nem kedvelik, inkább néha ózkodnak egy-egy csoporttal való részvételről, bemennek, kijönnek, ahol van lehetőség, de ők is mindig itt vannak, és ők pedig általában örömmel hallgatják a csoporton résztvevők tapasztalatait, és akkor így előbb-utóbb talán ők is becsatlakoznak. Tehát, hogy a közösség az folyamatosan épül, én azt vettem észre.
És hát azért ezek olyan fajta foglalkozások, hogyha ezt mondjuk a piacon kellene megvennie bárkinek, akkor azért ezért nagyon kemény pénzeket kellene fizetni. Hogyha valakinek éppen nincs munkája, vagy betegsége küszködik, hát nagy valószínűséggel pont erre nincs pénze, hogy még akár úgy is mondhatom, hogy kényeztesse magát, vagy ellássa magát ilyen szükséges dolgokkal. És mondtátok, hogy vannak kollégák, és vannak önkéntes munkát végző kollégák, mert hogy gondolom, hogy azért ti hárman erre nem lennétek eleget.
Öten vagyunk egyébként összesen, tehát öt főállású
Az se
dolgozónk van.
sok.
Igen, persze az önkéntesekre nagyon nagy szükségünk van. És hát
Négy
ilyen
és fél.
4,5 dolgozónk van, igen. Momentán, igen.
Mindig nyitottan fogadjuk, és akár várjuk is az
Igen.
önkénteseket, mert pont ez az, amit itt megbeszéltünk, hogy ahhoz, hogy ez egy színes, széles és szakmailag is igényes, akár terápiás igényű paletta legyen, amit tudunk nyújtani a szabadidő, a rehabilitáció, a relapszus prevenció mellett. Az, hogy ez változékony tudjon maradni, és akár saját magunkat is, hát úgymond megvédjük attól, hogy esetleg egy sémába beillesztve sokáig ugyanazt a csoportot, ugyanazt a tevékenységet folytassuk. Azért nagyon nagy szükség van vérfrissítésre, és itt a 4,5 főállású kollégában, akit félnek nevezünk, ő is például úgy van itt félállásban, hogy amikor ő itt van, akkor ő például csoportokat tart. Olyan csoportokat, amiket egyébként mi négyen nem tudnánk megvalósítani. Tehát nagyon fontos, hogy így valahogy mindig változatos legyen, amit nyújtani tudunk.
És ugye itt nézem a 2023-as beszámolótokat, és látom, hogy pszichoedukációs csoportokat folytattok, a testmozgásra egyre erőteljesebb fókuszt tesztek, és indítotok egy ilyen relaxációs, rekreációs tábort vagy nyaralást, és Gáborral beszéltünk, hogy tavaly, hát nem tudom, mennyire volt elég az a pénz, amit nem, de legalább valami pályázati pénzt is nyertetek rá. Nyilván anélkül, hogy ezt meg tudná finanszírozni az alapítvány, nem lehet megtartani, hiszen, ahogy az elején már mondtátok, itt nagyon sokan vannak, akik egész egyszerűen nem tudják megfizetni ezeket a szolgáltatásokat. Milyen ez a tábor, és hogy tudjátok egyáltalán a programjaitokat megvalósítani? Mert az oké, hogy vannak önkéntes pszichológusok, szociális munkások, segítők, de ki kell fizetni a rezsit ott, ahol vagytok, ugye a saját helyeteken, fenn kell tartani a munkatársakat, ugye a tábornak is van egy helye, tehát hogy van egy sor olyan költsége az alapítványnak, illetve a szolgáltatásoknak, amiket hát nem lehet csak szívességből megkapni.
Igen. Hát itt az a harmadik táborunk lesz, a tavaly a fővárosi szolidaritási alapnak a pályázatán nyertünk egy olyan összeget, amivel nagyon színvonalasan meg tudtuk valósítani ezt a tábort. Már erre is azért volt szükség, mert hogy ugye amikor bejött ez a rezsi, tehát hogy mi kikerültünk ugye a lakossági kedvezményes fogyasztásból, és hát a sokszorosára nőtt a gázfogyasztásunk a 7-szeresére, a villanyfogyasztásunk az azt hiszem a 3-szorosára. Tehát ugye ez már egy olyan összeg, ami gyakorlatilag a finanszírozásnak a nagyon nagy részét elviszi, és tényleg a mindenből vissza kellett fognunk, minden költésből, és bizony ezek rovására mennek annak, hogy hát mit tudunk plusz dolgokat megvalósítani. Ugye korábban nagyon színes volt a palettánk olyan szempontból is, hogy hát 2 hetente egyszer van mindig egy külső programunk, és pontosan azért, mert hogy általában ezek nehézséget jelentenek ezeknek a kifizetése a klienseink számára, ezeket is meg tudtuk finanszírozni, tehát egy közös bográcsozásra gondolok, múzeumokra, ezt egyre kevésbé tudjuk megtenni. A nyári tábor az pedig egy nagyon nagy költség. Még amellett is, hogy egyébként egy viszonylag olcsó szállásra megyünk korányba, van az állandó táborhelyünk egy faházban, ugyanakkor a klienseink számára ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nagyon sok olyan kliensünk van, aki eddig nem tudott eljutni, akár azért, mert anyagi okokból, akár társaság hiányában nem tudott megvalósítani ilyen nyaralási jellegű programokat. Ugyanakkor viszont nagyon fontos a rekreáció, azt hiszem mindenkinek, neki különösen. Nagyon fontos olyan szempontból is, hogy hát a komfortzónájukból kiszakadnak ebből az időszak alatt, hiszen egy faházban kell együtt élni 0-24 órában, és alkalmazkodni egymáshoz, ami azért nekik általában nehezebben megy, és ebben például nagyon-nagyon szép tapasztalatunk van, hogy milyen elképesztően görbülékenyen tudnak zajlani ezek a 4 napos táborok.
Én azt figyeltem meg egyébként, és azért is fontos, hogy ehhez valamilyen támogatókat tudjunk keresni, mert ugye Vera is említette, hogy nálunk rendszeresek a külsős programok, 2 heti rendszerességgel szervezzük az a kliensek igényeihez mérten, amit ők szeretnének, akár egy színház, egy múzeum, egy bográcsozás, egy kisebb kirándulás, akár kimenni a szabadba sportolni. És ugye itt még az elején beszéltünk a társadalmi perifériákról, meg a stigmatizációról, és szerintem nekünk nem titkult vágyunk, vagy küldetésünk, vagy célunk az, hogy a társadalmi reintegráció az meg tudjon valósulni az ő esetükben, és például akár ez egy korán nyaralás, ahol a Dunapartra ugye le tudunk menni, ahol esetleg, hogy is mondjam, kvázi egészséges vagy normatív ember, populációból való emberek is ott vannak. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos cél lenne az ilyen táboros programoknak, vagy az egésznek úgy önmagában.
Ugye 40 emberről beszélünk, aki egyszerre tud hozzátok járni. Milyen gyakran változik az összetétele a csoportoknak, illetve mi az, ami jó nálatok? Ugye az a jó, hogyha valakivel hosszan tudtok együttműködni, vagy az a jó, amikor azt látjátok, hogy már saját maga boldogul, és akkor ki tud kerülni, vagy pedig ez egy ilyen hullámzó dolog, hogy elmegy egy időre, de hogyha problémája van, visszajön. Szóval hogy működik ez általában?
Közösségi ellátásban ott általában inkább hosszú távúak a kapcsolatok, mert hogy ott ugye olyan klienseink vannak, akik egy szorosabb kapcsolatra van szükségük, nagyobb támogatásra. Persze időről időre nekik is van, amikor el lehet távolodni, és ilyenkor igyekszünk is eltávolodni, és kicsit távolabbról figyelni őket és segíteni. Tehát ott az intenzívebb segítés az, ami jellemző, és ők általában hosszú ideig vannak a közösségi ellátásban, kivéve azokat az eseteket, mert hogy itt azért nagyon fontos az is, hogy ők mit szeretnének elérni, milyen céljaik vannak, ezt ők határozzák meg. Tehát nem mi mondjuk meg azt, hogy hát mi szerintünk mi lenne neki a jó, és hogy miben tudnánk mi segíteni, hanem ezt közösen találjuk ki, az ő céljai mentén építjük föl ezt az egész segítő folyamatot, és valóban van olyan a közösségi ellátásban is, hogy valaki célzottan azzal jön, hogy hát ő munkát szeretne találni, akkor az nyilván egy rövidebb folyamat lesz, hiszen beépítünk egy készségfejlesztést, segítjük az álláskeresésben, a felkészítésben, akár egy állásinterjúra. Ilyenkor ezek ilyen rövidebb periódusok, és hát vannak azok, akiknek akár hosszú éveken keresztül szükséges a támogatás ahhoz, hogy az otthonukban tudjanak élni. És ezt az utóbbit azért hangsúlyoznám ki, mert hogy ők viszont általában olyan emberek, akik, hogyha mi nem lennénk, hogyha nem lenne meg ez a fajta támogatás, akkor lehet, hogy kénytelenek lennének például szociális otthonba vonulni. Tehát, hogy ezt meg tudjuk előzni. Meg tudjuk előzni az állapot rosszabbodásokkal azáltal, hogy rendszeres kapcsolatban vagyunk velük, és látjuk őket, észrevesszük már a legkisebb jeleket, amik esetleg oda vezethetnek, hogy egy állapot rosszabbodás következzen be.
Én ezzel egészíteném ezt ki, hogy szerintem a legnagyobb erényünk. Ha úgy fogalmazzuk meg, hogy ez változékony, vagy stabil, vagy rövid, vagy hosszú távú, vagy időben, hogy van határolva valakinek a probléma megoldáshoz kapcsolódó, akár a saját, akár a mi feladatunk. Szerintem az a legnagyobb erényünk ebben, hogy mi itt vagyunk, és stabilan próbálunk szolgáltatni, és lehet ránk számítani. És azért is szeretném kiemelni, mert hogy vagyunk mi, de önmagában egy ellátási rendszernek a részei is vagyunk. És szerintem óriási nagy segítség nekünk is, és remélem mi is azok vagyunk a többi szereplő számára, hogy akár a helyi önkormányzati, akár az állami, akár az egészségügyi, kerületi egészségügyi ellátó szervezetek kell jó és szoros kapcsolatunk ápolni, és ebben a változékonyságban, hogy valaki jön, megmarad, mennyi időre, milyen problémákkal, ebben szerencsére úgy tudunk együttműködni a társtervekkel, hogy tudunk a klienseinkből, hogy éppen valaki miért nem jár, miért nem láttuk régóta, mert itt van, esetleg az állapota romlott, esetleg a kórházba került, esetleg a helyi pszichiátriai gondozó látja most éppen el, vagy a családsegítő foglalkozik vele, és szerintem így nagyon jól meg lehet osztani a feladatokat, és akkor így talán jobban lehet kísérni azt, hogyha valaki jön, megy, marad, vagy milyen távon igényelni a visszasegítséget.
Igen, már hogy ez egy csapatmunka, tehát hogy tényleg az egészségügyet ebből nem lehet kihagyni. Ugye mi itt elsősorban a helyi pszichiátriai gondozóval vagyunk nagyon jó kapcsolatban, tehát hogy velük rendszeresen konzultálunk, és hogy igazán ez így tud működni, így tud jól működni, hogyha megvan az egészségügyi láb is, és a szociális láb is, és jól együtt tudunk működni. Mi ebbe szerencsések vagyunk, hogy hát, hogy nekünk ez nagyon-nagyon jól működik. Klubházra visszatérve, hogy ott vegyesnek mondanám, de ott azért több a jobb állapotú, vagy nem is jobb állapotú, hanem az olyan kliensek, akik sokkal aktívabban képesek vinni a saját életüket, és hát a kettő közötti átjárás az, ami nagyon fontos. Tehát, hogy a közösségi ellátottak ugyanúgy részt vehetnek ugye a klubház életben, és amikor azt látjuk, hogy hát egy közösség is kliensünknek már nincs szüksége olyan szoros segítésre, támogatásra, akkor igyekszünk őt át irányítani a klubházba, ott bevonni csoportokba, hogy azért ez a teljes elszakadás ne történjen meg, megkapja a segítséget ott is, de ott már egy lazább folyamatban vesz részt.
Ugye azt láttam, hogy amikor volt a COVID, akkor ti is átmentetek online platformra, mert nem lehetett személyesen találkozni, de ezek a programok, amikről most beszélünk, ezek személyes találkozások, személyes programok. Maradt valami ebből az online világból, vagy mennyire tudjátok egyáltalán használni, szélesedett ezzel a palettátok, vagy úgy nagyjából mindenkinek elege volt, és akkor végre lehet normálisan dolgozni.
Hát nálunk ez a COVID időszak olyan szempontból nagyon nehéz volt, hogy az volt a tapasztalatunk, hogy nagyon kevés kliensünk volt, akinek vagy a technikai feltételek megvoltak, vagy ha meg is volt az okostelefon, vagy a tablet, hogy nem igazán tudták, vagy nem akarták használni ezt, tehát hogy idegenkedtek tőle. Ezért abban az időszakban rendszeresen csináltunk online csoportokat, mindenféle feladatokat, még ilyen kézműves foglalkozásokat is tartottunk online módon, meg nagyon, nagyon sok egyéb programot, de ott nagyon leszűkült. Tehát hogy egy 10-15 ember volt nagyon maximum, aki ebben részt tudott venni. Ez egy nagyon nehéz időszak volt. Közösségi ellátást ugyanakkor akkor is tartottuk, tehát a COVID időszakban is kiálltunk azokhoz a klienseinkhez, akikhez nagyon-nagyon fontos volt. Csak mondjuk nem a lakásban találkoztunk, hanem mondjuk egy padra ültünk le, hogy szabad ég alatt legyünk, mert az nem volt tilos, tehát hogy megoldottuk akkor is.
De nem volt könnyű.
Hát nem.
Sőt, ahogy te is fogalmaztál, várta mindenki, hogy visszatérjen minden a normális kerékvágásba. Ugye a pszichológus, de szerintem bármilyen segítő szakmában azért az, amikor az embernek a mimikájának hiányzik a fele, ugye? Tehát egy maszkban kell valakivel együttműködni, azért az csorbítja a lehetőségeket, illetve a mi klientúránkban, aki esetleg súlyosabb mentális problémával küzdne, hogy Isten, egy paranoid téveszmerendszer köré szerveződik akár az ő diagnosztikája. Ugye itt akár a vírus kapcsán, és hova tovább az oltások kapcsán, és alapilag nehezebb volt az együttműködés, és lehet úgy fogalmazni, hogy ellenszélben is kellett dolgozni, de szerencsére ez már a múlt.
Ugye itt most beszéltünk arról, hogy a mostani legnagyobb problémátok ez az, hogy fogjátok majd megvalósítani a rekreációs nyaralást, és pontosan tudjuk, hogy Magyarországon a civil szervezetek nagyon nagy része állandó forrás hiánnyal küszködik, és mindenki szeretné pályázatok is egyre kevesebb elérhető. Milyen támogatásokra számítotok, milyen támogatásra van szükségetek, tehát milyen típusú, nyilván pénzbeli támogatás, hogyha valaki tud, de van-e más formája a támogatásnak? Akár a tábor kapcsán, mert itt látok kenotúrát, művészetterápiás foglalkozást, karate bemutató edzést, kutyás foglalkozást, tehát hogy itt is hihetetlen széles körben mozogtok. Szóval mi az, amire szükségetek van, miben tudnának segíteni nektek a hallgatók?
Hát a tábor kapcsán ugye elsősorban tényleg az anyagi forrásaink hiányosak, tehát ott a pénz lenne a legnagyobb segítség. Ugyanakkor ott is, mivel ugye ez két részből áll, ugye szállásköltség, programok, illetve hát ugye ott az étkeztetés a 4 nap során, akár tartós élelmiszerek is, azoknak is nagyon tudunk örülni. Azon kívül pedig igen, tehát a foglalkozásainkhoz szükséges eszközök és alapanyagok, mint például művészetterápiás foglalkozásokhoz, festékek, papírok, zsírkréta, pasztelkréta, bármi, amivel rajzolni, festeni, alkotni lehet.
Ezek mellett van egy olyan célkitűzésünk is, és erre óriási igény is mutatkozik egyébként, nem csak az idősebb klienseink körében, hanem akár a fiatalok, vagy az újonnan megérkező körében, és itt szóba került a digitális kompetenciafejlesztés, és ez nekünk egy, hát most úgy néz ki, hogy hosszú távú célkitűzésünk, de minden segítség ebben elemi szinten tud minket támogatni, akár egy bármilyen okos eszköz beszerzésében való segítés legyen, ez tényleg a nagyon lassan működő laptop, de hogyha képes az internet. Tehát, hogy bármilyen olyan eszenciális eszköz, ami a digitális kompetenciákat fejleszti, azt szerintem nagyon-nagyon fontos lenne.
Most azt néztük, hogy működtök. Mi az, ami még tervben van? Ugye mondtad a digitális kompetenciafejlesztés. Mi az, ami még nincs, de mindenképpen szeretnétek, hogy legyen.
Én olyat tudok mondani, ami volt, de sajnos elakadt, viszont nagyon-nagyon-nagyon szerették. A klienseink nagyon-nagyon-nagyon vágyták, és mi is úgy vagyunk ezzel, hogy szívesen folytatnánk ezt a gyakorlatot. Volt olyan önkéntes által olyan lehetőség, hogy lehetett kezdő vagy középhaladó angol, tehát a nyelvcsoportba becsatlakozni. Ez egy óriási segítség volt a klienseinknek, legalábbis így nyilatkoztak róla. Nagyon sokan jártak rendszeresen, tehát azért itt nem csak a nyelvi kompetencia fejlesztése az, ami ebből kiviláglik, hanem egy rendszeresség, egy házi feladatok köré szervezett gyakorlati oktatás, ami nálunk megvalósult, ennek sajnos vége lett, és a mai napig ez visszatérő igény, itt a kliensek körében, hogy nagyon szeretnének angolul, lehet németül, tehát hogy valamilyen nyelvi kompetenciát fejleszteni.
Igen, ehhez mondjuk egy olyan önkéntesre lenne szükségünk, aki egy ilyen, tényleg ilyen alapfokú nyelvoktatást tud vállalni. Nem is annyira oktatás volt, ez inkább a beszédre
Igen.
mentek rá, játékos feladatok, dalszövegek, tehát hogy ugye sokan tanultak angolul, vagy beszélnek valamennyire angolul, de mivel nincsen lehetőségük, ugye, ha hétköznapi életben használni, azért ezeket tudjuk, hogy hát elég gyorsan el tudnak kopni, ha nincs használva. Hát ezt nagyon-nagyon szerették, és tényleg folyamatosan mondják, hogy mikor lesz már megint angol. Hát ez is egy ilyen önkéntes, aki ezt vállalni tudná, nekünk ez is egy óriási segítség lenne.
A másik pedig még talán az, amit mi is igyekszünk saját erőforrásból, ismeretségi körből beemelve megvalósítani, az egy ilyen havi rendszerességgel megvalósuló valamilyen edukációs csoport. Értem ez alatt, hogyha valaki a szakmájából érkezne, és valamilyen olyan külső területről tudna tudásanyagot bemutatni, ami nem csak egy érdekes, de mondjuk szükséges is lenne. Gondolok itt az alapvető jogi ismeretekre, alapvető biztonsági ismeretekre, internet biztonsági ismeretekre, ne annyit sem valamilyen életmódváltoztatással kapcsolatos ismeret terjesztésre, akár egy ilyen dietetika életmódváltás, kapcsolatos tudásra, tehát hogy nagyon fontos célunk lenne ez is akár hosszú távon, hogy esetleg, hogyha vannak olyan önkéntesek, akik a saját szakmájukat képviselve egy-két órás előadást tudnak tartani havi, két havi szinten, akkor az szintén nem mutatkozik itt nálunk, hogy nagy igény volna rá.
Szóval bárki megkereslet titeket a saját ötleteivel, hogy ha úgy érzi, hogy tud segíteni
Igen,
ebben a
abszolút,
csoportban. Nyitottak
abszolút,
vagyunk rá,
abszolút.
és a klub tagjaink is. Nagyon
Abszolút.
szeretik az új arcokat.
Igen.
Ha valaki szeretne bővebb információt kapni, illetve szeretne kapcsolatot teremteni a Sotéria Alapítvány Matéria Klubházával, akkor ha fölmegy a sotéria.hu-ra, akkor ott meg tudja találni, ki van írva, hogy Matéria Klubház, és akkor ott minden információ, illetve kapcsolat megtalálható. Jól látom, e-mail cím, illetve számlaszám is, hogyha valaki úgy dönt, hogy szeretné támogatni bármelyik programot, vagy éppen aktuálisan ezt a rekreációs tábort. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk vendégeim ma. Szabó Vera, a Sotéria Alapítvány Matéria Klubházának vezetője, Fela Ágoston, pszichológus, közösségi ellátó, és Tréfás Gábor, terápiás munkatárs, mentálhigiénés szakember és szociális munkások voltak. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és sok sikert kívánok!
Köszönjük szépen!